A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk. Ismét a Millás reggelit halljátok. A pontos idő 6 óra 30. 2 perc. Október 9-e van, hogyha jól látom, csak elég kicsi most már a száma vekkeremen. Igen, október 9-e van.
Nagyobbra?
Még nem jöttem rá, hogy hogy kell. Egy csomó funkcióját nem tudom kihasználni, mert köztudottan béna vagyok. Na mindegy, a stúdióban Kántor Endre, ez a lényeg.
És Ács Gábor, ez a Millás reggeli, természetesen itt a Rádió Café 98.0-án, 0636 98 098 0, a jól ismert elérhetőségünk, de van nekünk infokukac@millasreggeli.hu, és van a Messenger is, amit most direkt jó, gyorsan kinyitok, hogy nehogy az legyen, mint a múltkor, hogy nem sikerült.
Lemaradsz valami fontosról?
Nem sikerült beolvasni azoknak a kedves hallgatóknak az üzenetét, akik Messengeren írnak nekünk. Miért ne olvassuk ezeket is ugyanúgy be, dehogy nem lehet. Viberen, SMS-ben, WhatsAppon, Telegramon már nem lehet. Nem is lehetett egyébként, de mindegy, szóval ezek bőven elegendő.
Van öt egyéb csatorna, pont elég lesz. Dékartás most nem küld infót Zugló Hermina mező felé.
Míg?
Mert hogy Szeged felé visz ma az ő útja, onnan majd később, vagy arról az útvonalról később jelentkezik, majd a születésnaposokhoz érkezett előletes üzenetre később. Gézu félpercese, elkezdtem nézni egy régi kedvenc filmemet, nem láttam már vagy 20 éve. Lehet, hogy újabb 20 évig nem nézem meg újra, pedig a film ugyanaz maradt. Nekem is volt ilyen, de az utolsó az éppen ellentétes élmény volt. 10 éve nem láttam, és még jobban bejött, mint 10 éve. Ilyen is van. De tudod, mi volt a legérdekesebb? Hogy a szinkronos, nem szinkronos, te hogy nézed el a filmeket általában?
Akkor, hogyha nagyon beégett a szinkron, akkor a szinkronnal nézem, de ott rendkívül viszketegséget kapok, hogyha már nem az a szinkron van, amivel én néztem annó.
Ja, újra
mert ugye újra szinkronizáltak a televíziók sokat a jogdíjak miatt, és azok nem olyanok már. Ezért aztán én alapvetően inkább eredetiben szeretem, de vannak olyan szinkronos filmek, amiket úgy szeretek nézni.
Azt mondta a leányom, aki még nem látta. Na, így vagyunk az egyik legnagyobb kedvencemmel, az In Bruges-sel, viszont kitalálta a gyerek, hogy na, hát ezt mindig szinkronnal nézzük.
Nézzük
hogy,
eredetiben.
Nézzük eredetiben. És megállapodtunk, hogy
nem olyan jó.
Annyira zseniális a magyar szinkron. Megemelem a kalapon, örökre elismerésem, akinek az az ötlete támad, hogy Varrodanit kérjék föl a fordításra, meg egyáltalán a magyar szövegírására, mert az például egy olyan film, hogy aztán visszatérünk és maradok örökre a szinkronnál, az annyira kiválóra sikered, de nem, nehogy legyen ott valami jogdíj, és újra szinkronizálják, mert...
Hát meg akkor meg kell menteni a régit valahogy.
Mindenképpen igen. Valahogy. Most, szóval ilyenek vannak.
Képzeld, nekem pont azt hallottam valakitől, bár én nem tapasztaltam meg, hogy a Ford Fairlane-t is újra szinkronizálták egy ilyen tévés dolog miatt, és aha, valami egészen borzasztó lett az eredmény. Ezeket nem lehet. Tehát ezek egybe fortak a szinkronnal, és nem lehet megcsinálni.
Van pár ilyen. Morgás. Jaj, morgós szerda. Egyre felületesebb köznyelv használatban a történet szó lett a Jolly Joker. Szerintem egy tárgy, jelenség, eljárás ne legyen történet.
Hát a mérnök aláírásból arra tippelek, hogy vonalas a kedves hallgató, de a nyelv az meg nem olyan.
Mindenkinek megvannak a maga kis gumicicái.
De nem olyan a nyelv.
De
el kell fogadnod.
De azt te is tudod, hogy
tudom,
különböző embereket, különböző a másik számára teljesen értelmetlen apróságnak tűnő dolgok zavarják. A nyelvben is, hogy ez a kifejezés, az a szó, ettől mászok falra.
Ez ilyen.
De egyébként emiatt pont tök érdekes.
Nem tudsz csinálni vele semmit, egy organikusan fejlődő valami, és...
Valamit azonnal átveszel, mert tetszik, van, amit meg azt mondod, én soha életemben nem fogom
használni.
Az a
helyzet, hogy ez egy ilyen történet.
Ez így, persze. Pont ezért szép. Egyébként.
Jaj, elnézést, kedves mérnök hallgató, nem akartam direkt azt a szót úgy használni. Na, nézzük akkor, hogy a mai nap mi az, ami neves. Például a Dénes névnap. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Dénes hallgatónak. Az Ábrahámok, Ábrisok, Dienesek is ünnepelnek, vagy a Günterek, az Ibrahimok is, a Szibillák is, de alapvetően a Dénes nap a fő névnap, és a nagyon híres események közül a történelemben elmondhatjuk, hogy jeles nap, postai világnap, mikor voltál postán utoljára, és milyen célból?
Tegnap.
És milyen célból?
Ne bosszants fel.
De. Nagyon jó. Belenyúltam. Éreztem. Mondjad, milyen célból?
Csak
volt?
A szokásos.
Az mi?
Hivatalos irat jön, otthon vagyok, postás nem jön be, csak bedobja a papírt, és kénytelen vagyok elmenni érte. És ez évek óta így megy.
Igen.
Egyszer elkapom. Ne gondolj rosszra, csak megkérdezem, hogy ezt miért csinálja. Illetve sejtem, hogy miért csinálja, mert hogy kevesen
nagyon
vannak.
Nagyon gyors.
Kevesen vannak, sok a cím, folyamatosan cserélődnek, azt se tudják, hogy mi van, örülnek, hogy ott van. Szóval ez már szerepelt a morgásban többször is. De ha már így rákérdeztél, pont előjött ismét morgós szerdán. Éljen a postai világnak.
Éljenek a postások. Vannak nagyon klassz példák. Nálunk például rendkívül jófej postás dolgozik. A telefonszámomat is elkérte. Van, amikor csomag érkezik, hogy bármi felhív telefonon. Aztán elmondja, hogy most ugye nem vagyunk itthon, akkor most mi legyen, beadja a szomszédba, vagy esetleg, ha úgy ítéli meg, akkor, és jó az idő, akkor bejezheti a kapun túlra.
De ő már nagyon régi és állandó.
Egy zseni, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, úgyhogy én a pozitív oldalt tudom ennek.
Na jó, hogy elmondtad.
Na nézzük akkor.
Elsúlyozni kell milyen, az én tapasztalataimat.
Milyen események vannak. Isaac Merritt Singer 1855-ben szabadalmaztatta a motoros varógépet. Azóta lehet hajtani, mint az Inger. Aztán, mi volt még, ami érdekes?
44-ben Magyarországon betiltották a húsétel felszolgálását a vendéglőknek.
Ja, igen.
Kivéve a harmad és negyed osztályú vendéglőket, mert ott a gulyást nem lehetett kiváltani. És ott csak gulyás és főtt marha hús árusítható maradt.
Ha egyáltalán találtak olyat 44-ben, mint ahogy tudjuk,
igen.
Örkény novelláiból inkább nem találtak ilyet. Na mindegy. Aztán mi volt még? A Baumag csőd. 2003-ban ezen a napon csődöt jelentett a Baumag szövetkezet.
Nézzük a szülinaposokat.
Azt mondja, te kit emelnél ki?
Hát John Lennont azért megemlíteném. Jelentéktelennek nem nevezhető angol zenész, énekes, úgyhogy mindenképp ugye kívánkozik. 1940-ben született tehát John Lennon.
És mindössze 40 éves volt, mert 1980-ban esett a áldozatául ennek a elmebajos embernek. Azt mondja, hogy Szikora János Jászai Mérődíjas magyar rendező, és ezen a napon született 1950-ben. Kismari, ő meg Jászai Mari díjas színésznő 1952-ben.
És Szabó Kimmel Tamás.
Na, magyar színész.
1984 boldog születésnapot. Boldog születésnapot.
Szabó Kimmel Tamásnak. Utolsó filmjét látta, de?
Nem.
Még nem.
Tervben van.
Még de... nagyon terv, de ott van már a megosztón, vagy a stream csatornán most már lehet otthon is nézni. Úgyhogy
aha, akkor
valamikor be kell pörgetni. Megmondom, őszintén én sem láttam, csak valahogy mindig betüremkedik valami más, és közben nagyon érdekel, mert csupa jót hallottam róla,
is,
meg jó
is
a sztori is.
Igen.
Meg jó az egész úgy, ahogy van. Úgyhogy igen, jól van. Most megígérjük a szülinapján, hogy ezt mindenképpen meg kell nézni. Na jó, zenéljünk egyet. Van egy ausztrál zenekar, akik 2022-ben, tehát viszonylag frissen alakultak. A Pat Coyle nevéhez fűződik a formáció neve, a New Delica, és az első lemezük is rögtön az a debütáló lemez 2022-ben jelent meg. Azért jutott eszembe, mert megjelent most egy koncertlemez, egy live album. Nemrég volt új lemez is, de ezen a Live at the Evelyn koncerten az első lemezről játsszák a legtöbb számot. Hát nagyon izgalmas, mert egy ilyen multi talentumról van szó Pat Coyle személyében, aki egy kicsit Nick Cave, egy kicsit In Excess, hogyha ausztrálokat kell emlegetni, de egyébként van benne Leonard Cohen is, de van benne egy jó adag alt rock is, úgyhogy sok minden egyszerre, hogyha az egész lemezt végighallgatja az ember, akkor jönnek azok a hatások, amik érték őt. Szerintem egy baromi nagy tehetség, remélem, hogy sikeres lesz a New Delica tehát.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na nézzük a lapokat, mit írnak.
Két nagyon fontos információ is megjelent a lapokban, kezdve a talán legfontosabb a váratlan és radikális fordulat jöhet az állami lakáspolitikában, teljesen fölforgatnák, illetve szemben megy azzal, amit eddig csináltak, és amit kommunikáltak. Tehát az eddigi családtámogatási rendszer, hát az nem szentehén volt, és azt nem lehetett kritizálni, legalábbis soha erre még kritikus észrevétel eddig kormánykörökből nem érkezett, és most megjelent, illetve Telex megszerezte a Magyar Nemzeti Lakás Stratégia 2035 című dokumentumot, ami ugyan egy előzetes szakértői anyag, de a lap információi szerint erre fog épülni az előterjesztés, ami a kormány elé kerül. Teljes, nem teljes, de azért nagyon komoly váltás a lakástámogatások tekintetében, és önmagában az anyag jó sok kritikával illeti az eddigi családtámogatási rendszert, onnantól kezdve, hogy milyen költséges, mennyire szűk célcsoportot ér el, mennyire másra lehet használni, lásd, babaváró, befektetési célú felhasználása, stb. Hosszú és részletes, ajánlom mindenkinek, szerintem fogunk még erről beszélni, de ez egy nagyon markáns változás, ez tényleg egy nagyon érdekes dolog. Úgy tűnik, hogy a következő választási kampányra már egy teljesen új lakástámogatási koncepcióval akar majd ráfordulni a magyar kormánypárt, és ennek a részleteivel kapcsolatosan még sok információ fog jönni. Az az érdekes, hogy nagyjából, amit eddig a szakértők mondtak, és le lettek ugatva, hurrogva, azok most szépen beszivárogtak, és megjelennek ebbe a javaslatba, illetve változásban. Ami nagyon hiányzik, tehát amit így régóta mondogatnak szakértők, azért az nincs. Tehát a bérlakás program, mint olyan, az csak nagyon-nagyon korlátozottan jelenik meg, tehát kb. Úgy, hogy hát kell egy állami ingatlan kezelő, mert hogy szűk körre, tehát valamit adni kell a állami szférában dolgozóknak is, tehát ők szolgálati lakásprogramban vehetnek majd részt, hát ehhez már akkor kell egy állami szerv, és akkor az már legyen, de hogy átfogó bérlakás, főleg piaci alapon, azt nem, azért azt továbbra sem támogatják, és az a mondás továbbra is az, hogy nagyon fontos, hogy a kapacitásokat magyar cégek kössék le, az építőiparban a magyar cégeket hozzák előtérbe, és akkor itt már rögtön fölmerül a kérdés, vagy fölmerül ugye a kérdés, hogy ezek milyen cégek lesznek. Hát elég jó beágyazottságú a magyar cégek körében a kormányhoz közeli cégek, és akkor ilyentől kezdve meg már lehet kombinálni, hogy milyen közös cél alapján állították ezt össze. Mindenesetre tényleg ez egy nagyon markáns váltás, és azzal együtt, hogy még nem pontosan az, amit nagyon sok szakértő, külső független szakértő mond, egy erős elmozdulás abba az irányba. Úgyhogy a Telexen lehet erről olvasgatni, tegnap valamikor napközben jelent meg a cikk. A másik, hát ez csak egy mondatban, majd aztán nyilván visszatérünk rá, kiszivárgott a járatritkítási terv a híveken. Elég drasztikus ritkításra lehet szükség. Azon egyszerű oknál fogva, hogy az 50 éves járművek közül vannak, és azok elromlanak, és van, itt már nem lehet megeszkábálni. Nyilván, hogyha nem szerzünk be újakat, akkor egyre kevesebb üzemképes lesz, tehát egy törvényszerű folyamat, akkor meg hogy lehet ugyanitt kiállítani, sehogy. Ezt nagyjából a MÁV-HÉV-től szivárogtatták, természetesen tiltakozott Karácsony Gergely, tiltakozott Vitézi Dávid, de fizikailag képtelenség máshogy megoldani egyébként, ha egyszer kevés a vagon, akkor kevés a vagon, szóval ezzel a legdurvább az, hogy még mindig sehol nincsen, mert hogy lesöpörték az asztalról, és a már majdnem kész jármű beszerzéseket visszamondták, úgyhogy nem is látszik még a távoli jövőben sem, nagyjából 3-5 év lenne, hogyha beszereznék az új járműveket, annak ez, hogy újraindítják az egész folyamatot, hogy mikor lesz ennek vége. Tehát a következő években valószínűleg még csak ennek a fokozódására lehet számítani, ahogy az 50 éves NDK-s járművek majd kipurcannak egyre nagyobb számban.
Telexen van egy másik érdekes cikk is, a CATL, tehát ugye a magyarul CATL, debreceni akkumulátorgyár kapcsán, ott egy névtelenséget kérő alkalmazott szivárogtatott, és ő szerinte a cég in-park telephelyén az irodai dolgozókat egy raktárban helyezték el, ahol kisebb-nagyobb szünetekkel egész nap cellákat kezelnek és hegesztenek, ami folyamatos zajjal jár. A székek és az asztalok heringszerűen vannak egymás mellé sűrítve, az irodában nincs elég konnektor, a dolgozók csetlenek, botlanak a hosszabbítók között, az étkezőben állandó a moslékszag, mivel egy nyitott hordóban gyűjtik az ételmaradékot, nincs elég berendezés ételt melegíteni, a WC-deszka el van törve, és a többi. Tehát egy elég kemény panasz áradat. Ez egy érdekesség csak. Ami egy másik érdekesség, az amit többek között akár a portfólión is el lehet olvasni, de szerintem nagyon fontos, mert délután jelent meg ugye az a strasbourgi sajtótájékoztató, amit a miniszterelnök úr tartott, és ismertette a Magyar Uniós Elnökség programját. Ennek ugye több prioritása is van, a versenyképesség...
Programját, hát mindjárt lejár.
Igen. Több prioritása is van a versenyképesség javításától kezdve, a bővítés politikáig és a migráció kezeléséig. A versenyképesség javításával azért várni kellett, mert ugye megjött a Draghi jelentés, és abban eléggé pontosan benne van, hogy mit kell csinálni, tehát nagyon ötletelni nem kellett rajta, hiszen azok a szakemberek ezt már kidolgozták, de ez már csak az én mellék megjegyzésem. Minden esetre ugye egy megzavarta egy mint kiderült DK-s képviselő a sajtótájékoztatót, bekiabálva azt, hogy miniszterelnök úr mennyiért árulta el a hazáját, ezt őt leteperték, ezt az embert is kivezették. Minden esetre teljesen a Mário Draghi szavait is ismételte Orbán Viktor Strasbourgban, és hát elég sok mindent mondott, érdemes átolvasni, hogy pontosan miket.
Portfólióról két cikk, csak nagyon röviden. A kötvény befektető kicsit ráfáztak az elmúlt hetekben, váratlan dolgok történtek, pont miután a Fed egy nagyot csökkentett, és a várt két opció volt, 25-50 bázispontos kamatcsökkentés, 50 felé mozdultak a piac, 50-et próbált várni, az elemzők inkább a kevesebbet tartották jónak, és úgy tűnik, hogy talán nekik lett igazuk, mert hogy ezek nem várt fejlemények nagy részt, de hogy hirtelen a kötvényhozamok elindultak fölfele, és most utólag azt mondják, hogy talán sokat vágtak. Három olyan dolgot avonosít a cikk, hogy miért emelkednek a kötvényhozamok, és ugye esnek így a kötvény alapok, illetve árfolyamok. folyamok, ami ezt okozta. Egyik a közel-keleti konfliktus eszkalálódása, a másik, hogy Kínában egy nagy gazdasági stimulust jelentettek be. Aztán kiderült, hogy az amerikai gazdaság mégsem gyengül, hanem nagyon pivoly módra tartja magát, még úgy, amellett, hogy az infláció sem vészes. Szóval a kötvénypiaci helyzetkép az egyik. A másik, a holnap megjelenő inflációs adat elé megy a portfólió, és a várakozásokat összegzi ez a ma reggeli cikkük. Kedvező lehet ismét az infláció az év végi emelkedést megelőzően, ismét egy nagyon jó adatra számítanak az elemzők.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Budapesten jó hangulat volt alapvetően, az OTP emelkedett 0,5%-kal, a MOL 0,3%-kal, a Telekom 0,2%-kal, a Richter esett vissza 0,4%-kal, a kisebbek közül a Rába domborított majdnem 5%-os plusszal, a 4IG viszont 0,5%-ot visszaesett, a forgalom nagy része szokás szerint az OTP volt 4,3 milliárd, a Richter 1,3 milliárddal mögötte, a MOL pedig körülbelül 1 milliárddal, de egyébként ott volt az Opus is 400 millió forinttal, bőven duplázva a Telekomra, aki 280 millió forint körül volt a kereskedése, úgyhogy azt lehet mondani, hogy viszonylag rendben volt a hangulat, és mi volt az Egyesült Államokban? Kapaszkodtak a tőzsdék, különösen a NASDAQ.
Volt egy-két rossz nap, és ebből jött egy visszapattantyú. Igen, technológiaian azok vezette, Nvidia 4% fölött, segített, hogy az olajár viszont a nagy megugrás után lefelé korrigált, úgyhogy Amerikában volt egy kis vegyünk bele a visszaesésbe azonnal típusú reakció, úgyhogy
hát miért nem mondod a Trump média részvényeit?
Hát miért az? Hát
több mint 19%-ot száguldott, kérem szépen.
Hát az valamikor esik 20-at, aztán emelkedik 30-at. Miért egyébként?
Mert hogy volt ugye a kampánygyűlés, és bejelentették azt, hogy csomó kisbefektető támogatja Trumpot, és akkor ezt így föl... És ugye Elon Musk is beszélt, ő ebben zseniális, tehát hogy...
Igen, vele volt egy interjú.
De közben negatív hírek is voltak, úgyhogy mindegy, szóval sikerült 19%-ot felpattintani a Trump médiát. Ez is azért a tőzsde hírekbe tartozik.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Azt hittem, hogy Singer német volt, írja nekünk, mérnök nem német volt, amerikai volt. És ráadásul nem csak, hogy feltaláló, hanem sikeres üzletember, mérnök és színész is volt Isaac Merritt Singer, aki Pittstownban, New Yorkban született. Úgyhogy egyébként pedig az Egyesült Királyságban hunyt el később Devonban, úgyhogy az Inger varógép megalapítója, vállalati megalapítója ő. Na, semmi? Czoller Andi? Semmi?
Ébredezik.
Nem ébredezik. Nem, én jól vagyok. Nem, az
Milton, mondd szépen, Milton, Florida, nem, Milton. Nem?
Majdnem beverte a fejét a mikrofonban, ne ideges is ilyen kérdésekkel. Miért?
Milton, Florida.
Látod?
Indiába
megy Gandhi.
Most nyelvleckéket tartunk, vagy nem is mi ez, hogy hírek?
Gyakorlunk reggel, igen. Na jó, jön a hírekkel az Andi, aztán utána pedig jövünk vissza mi, és a Budapest rovatunkban a járókelő egyesülettel beszélgettünk, ahogy ezt szoktuk tenni, legalábbis Molnár Zsuzska személyében, úgyhogy van egy csomó jó hír az ő házuk tájáról.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Folytatódik a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk továbbra is Kántor Andrével.
És Ács Gáborral a Rádió Café 98.0-án közben mind a ketten a Milton-hurikán útvonalát néztük, és a pusztításnak a legnagyobb sávját, gyakorlatilag így keresztbe szeli Floridát a Milton, és...
A déli része úgy tűnik, hogy kimaradt, tehát Miami megúszta, nagyjából a félsziget közepén egy elég széles sávban vonul át.
Igen, minden esetre ugye több diplomáciai utat is lemondtak, például a Bidennek a német látogatását, úgyhogy, és hát várjuk azt, hogy milyen hírek érkeznek a Milton hurikán házatája felől, vagy a Milton hurikánról, milyen pusztítást végez. Ugye azért ott a közepén Floridának szerintem egy elég jelentős lesz akár, mert ugye ez nem fog lelassulni a szárazföldön sem.
Igen, igen. Nagyon ritkán fordul elő, hogy ennyire gyorsan erősödjön, vagy izmosodjon meg egy hurikán. Egyes erősségről, ötös erősségről. Uh-huh. Eleve a fejezések kezdete óta nem volt még 105-ös erősségű. Igen. Ez nagyon-nagyon pusztítónak tűnik. Most éjszaka éri el majd a partot, tehát a nyugati partját Floridának.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
És ahogy szoktuk, rendszeresen tárcsáztuk Molnár Zsuskát, a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátorát. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Hol tart a számláló?
Na ez az! Hol tart a számláló?
Említetted legutóbb, hogy közeledik a 100 ezer. Aha.
Igen, igen, 97.336 itt áll jelenleg a számláló. Uh-huh. Ugye a járókelővelmi közterületi hibáknak a megoldását segítjük, és hát közeledünk egy óriási számhoz, a 100 ezerhez, ami valószínűleg most már ez rövid időn belül, ahogy így látjuk a ritmust, hogy alakulnak a bejelentések általában, ez még év vége előtt valószínűleg várható, hogy 100 ezer megoldott bejelentésben segítettünk.
Ezt tehát a ez a megoldott ügyeknek.
Igen,
a száma.
Ez a megoldott.
És ez hogyan aránylik a bejelentett ügyek számához?
Hű, ez egy jó kérdés, de általában azt hiszem, hogy a statisztikáink most erre nem tudok pontos számot mondani, hogy a bejelentett ügyekkel kapcsolatban hol tartunk, de azt tudom mondani, hogy általában úgy szokott az alakulni, hogy az ügyeknek a kétharmadában tudunk mi eredménnyel járni. Uh-huh. Tehát az egyharmad az sajnos vagy nem oldódik meg, vagy elhúzódik, vagy... olyan is lehetséges, hogy a bejelentő elfogadja, hogy valamiért az illetékes nem tud megoldást találni, vagy nincs észszerű megoldás, uh-huh. vagy az, amit a bejelentő kér, az nem teljesíthető. Uh-huh. Szóval általában így alakul ez, hogy ez a 75%, és akkor egy harmadában a bejelentéseknek nem biztos, hogy lesz megoldás.
Na kíváncsian várjuk a frissek közül, hogy lesz-e megoldás egy olyan ügyben, ahol az se lehet, vagy nem derül talán még ki, hogy ki az illetékes, illetve basszolgatják egymásnak a lasztit az illetékesnek tűnők, mert hogy a Kökinek Kőványa Kispesti felüljáró ázik, ugye, ami vezet a, ha jól értem, vagy látom, tehát nem a maga bevásárlóközpont, hanem az onnan a metrohoz és a vasútállomáshoz vezető felüljáró rohad és ázik. Igen. Be, ugye?
Igen, ezt jól látod a képen. Hát igen, pont sajnos egy ilyen eddig megoldatlannak tűnő ügyel kezdjük, és hát kicsit csökkent így a reménye azzal kapcsolatban, hogy ennek megoldása lesz, mert ezzel két éve küzdünk, és valóban, ahogy elmondta, tulajdonképpen hárman passzolgatják egymás között ezt a problémát. Tehát egyrészt a MÁV lehet itt illetékes, egyébként a fővárosi önkormányzat szerint a MÁV az illetékes, őket is megkérdeztük. A MÁV azt mondja, hogy nem ők az illetékesek, hanem a BKV, a BKK-val leveleztünk, akik ilyen ügyekben hivatalosan megszólalnak, és ők azt mondják, hogy nem a BKV-hoz tartozik, és akkor még felmerült ugye a Kökinek, a bevásárlóközpontnak az illetékessége is, de hogy ők meg egyértelmű választ adtak, hogy a bevásárlóközpont határáig tartozó felelősségük, illetékességük, tehát hogy ők meg azt mondják, hogy ez vagy a MÁV, vagy a BKV, ők inkább a BKV-ra tippelnek. Szóval erre szokták mondani az ügykezelőink, hogy egy ilyen Bermuda háromszögben elveszett a megoldás. Nem nagyon látjuk, hogy bárkiben hajlandóság lenne arra, hogy kezdjen ezzel a problémával valamit. Ilyen ügyekben egyébként még akár a kerület is felléphetne. Volt erre példa más kerületekben, például a 6. kerületben, amikor egy MÁV területet sok-sok egyeztetés révén helyrehoztak. Hát nem tudom, várjuk mi is az eredményt, de tulajdonképpen mi is csak ezt tudjuk csinálni, hogy küldözgetjük és próbáljuk rákényszeríteni az illetékeseket, hogy foglalkozzanak vele, de valamiért sajnos ez nem történik meg.
Uh-huh. Éppen ugye azt látom, hogy ez az új építés, tehát nem a rohadó, uh-huh. hanem ami legutoljára készült, és ugye a legmodernebb felüljáró. Az a lépcső, annak a mozgó lépcsőnek a környéke, amely a BKV buszok indulási területére vezet, és mondjuk elég sok turista is megy erre, bár ők nyilván a 100-as buszra is mennek, de pont a 200-ashoz, ami lemegy, és ez nagyon közel van ugye a bevásárló központhoz, ezért megy a passzolgatás. Nagyon érdekes, ha valaki jól akar szórakozni, akkor a hivatalos nyelvezet iránt érdeklődőknek ajánlom például a MÁV válaszát. Tájékoztatjuk önöket, hogy a vasúti infrastruktúrát kezelő MÁV ZRT illetékes szervezeti egységének állásfoglalása szerint a fotón látható terület nem áll a MÁV ZRT kezelésében, továbbra az épületre sem tartozik a MÁV illetékességébe. A megkeresés vonatkozásában a BKV ZRT az illetékes. Szóval, ha valaki hasonlókat szeret olvasni és jókat mosolyogni, ebben az ügyben bőven lehet ilyeneket. Csak megoldás nincs ezek szerint.
Igen, itt ez azért is szomorú, amit mondtál, hogy ez egy nemrég felújított szakasz, tehát hogy már elkezdett amortizálódni, és senki nem foglalkozik azzal, hogy ezt az amortizációt, ezt visszafordítsa.
Igen, csak hogy tisztázok, nem arról van szó, hogy a teljes köki probléma megoldása, hanem mondjuk, ha bokágérő tócsába kell menni, gyakorlatilag utasok tízezreinek egyik legfrekventáltabb részen, akkor azért az valami ideiglenes megoldást is jó lenne, hogyha kaphatna. Uh-huh. Úgyhogy ez lenne itt a mondás, mert az egész köki problematika az nyilván egy tágabb kör, és milliárdos felújítás és újjáépítés lenne, hogy szükség alapvetően.
Persze.
Na, menjünk tovább akkor. Döbren. Nem várt útakadály a Döbrentei téren. A kerékpárutat és a közutat elválasztó pollerek vagy hiányoznak, vagy sérültek. Egyre több oszlop van a kidülés közeli állapotban, és már az autósok is kerülgetik őket a forgalomban.
Igen, itt azt lehet látni a képen, amit a bejelentő küldött, hogy van egy kerékpárút, illetve az úttest, amin az autók közlekednek, és köztük ezek a, hát ilyen nem is tudom milyen, egy kicsit ez a kapu alakú elválasztó elemek, amikkel ugye akik vezetnek, ők szoktak találkozni, és ezek teljesen, bizonyos szakaszokon teljesen be vannak hajolva, tehát hogy konkrétan ki kell őket kerülni, mert annyira meghajoltak ezek a fém elemek, és itt valaki írta egyébként, hogy ami egyébként lényegtelen, de hogy itt a tűzi játék után rongálhatták meg ezeket az elemeket, hogy hát itt is jó lenne ezeknek a helyreállítása, mert ez akadályozza a közlekedést és az autósoknak a közlekedését, úgyhogy ezt nyilván minél előbb korrigálni kellene. Uh-huh.
Na, nézzünk Boráros tér.
Igen, hát a Boráros tér az egy érdekes helyszín. Igen, a Boráros térről gyakran van szó különböző kontextusban. Itt most éppen a probléma, amit jeleztek, az az, hogy ugye van a kettes villamosnak a vonala, és itt a kettes villamosnak a vonalán kell átkelniük a megállóban azoknak, akik a hévről szállnak le, és itt egy óriási patka van, tehát tényleg még a megszokottnál is magasabb patka van, amin hát itt a képen látszik, hogy azért úgy tényleg fel kell lépni erre, és aki nehezebben közlekedik, de egyébként aki meg egészséges, annak is fárasztó, de aki nehezebben közlekedik, annak tényleg azért ez minden nap így kihívás, és mondanám, hogy hát a kerekesszékkel közlekedők, meg a babakocsival közlekedők, de hát itt szóval egy további probléma, hogy hát a hév és a villamosok sem akadálymentesek, úgyhogy kérdés, hogy ezen a vonalon egyáltalán mennyire közlekednek olyanok, akik kerekesszékkel vagy babakocsival közlekednek, de hát azért itt is van egy átkelés mégiscsak, ami miatt itt sűjesztett patkát szeretne kérni a bejelentő. Szerintünk azért ez teljesen indokolt lenne, hiszen itt azért naponta szerintem egy elég nagy forgalom, gyalogos forgalom bonyolódik, úgyhogy az ő átkelésüket mindenképp segíteni kellene.
Érdekes, mert emberemlékezet óta a kevésbé forgalmas átkelőkön is, ha más nem, akkor egy ilyen, hogy hívják ezt, a babakocsit le lehet tolni, és ilyen kis átlós
rámpa,
apró, be van építve. Itt meg tényleg nem gondoltak erre, és nem tartana sokból. Apróságnak tűnik, de sokak életét keseríti meg, igen.
Uh-huh. Igen, nagyon sok el nincs egyébként ez, amit mondasz, tehát nagyon sok ilyen bejelentésünk van, ahol akadálymentesítést kérnek, de hála Istennek ez az utóbbi időben egyébként elindult, úgyhogy itt is helye lenne ennek.
Menjünk tovább a bicikli úttal kapcsolatban, van még másik is. Még augusztusban volt szó róla, hogy egy szemetest egy kerékpártárolóra rögzítettek. A bejelentő egy környékbeli oszlopot javasolt az áthelyezéshez, reagált az FKF erre, és azt mondták, hogy nem tudják máshova áthelyezni a kukát.
Igen, hát ez így egy ilyen elég nonsense helyzet, vagy szóval én látom ugye itt a képet a bejelentésnél, vannak ezek a U-alakú kerékpártárolók, és egyszerűen a végébe oda raktak egy szemetest.
Rálakatoltak egy szemetest az egyikre, mert eleve ott volt az oszlop, úgyhogy tök jó.
Igen. Hát amitől ugye ez a kerékpártároló így elveszíti a funkcionalitását, mert ez látszik is.
Nem lehet mellé állítani a bringát, mert ott elfoglalja mindkét oldalon a helyet a kuka.
Ott áll egy szemetest, tehát hogy pont nem fér el a bringa, tehát hogy azért jött létre ez a kerékpártároló, és látszik is a képen, hogy egy bringát szintén így keresztbe a másik oldalra kötöttek le, mert hogy párhuzamosan mellé nem lehet beállítani a kerékpárt. Szóval ezen hát nem annyira vidám így ez a történet, de
főleg,
hogy azért látjuk, nagyon jó.
Főleg, ha választ is látjuk.
Igen, az 15 méterre van egy oszlop, ahova lehet berakni.
Igen.
Érdekes, igen.
Szóval, hogy azért ettől függetlenül mi egy kicsit így derültünk ezen a helyzeten, mert egyszerűen nem is tudjuk, szóval, hogy nem tudjuk ezt felfogni.
Hadd olvassam fel szó szerint az FKF válaszát, mert ez zseniális. A bejelentésben szereplő helyszínen szükségünk van az edényre, mert a megszüntetése a közterületi állapotok romlásához vezetne. Társaságunk nem lát el semmilyen útburkolatbontással járó feladatot, így oszlopkihelyezést sem végzünk. Tehát igen, jó lesz a biciklitárolom.
Igen, hát ehhez még így kiegészítésként mondanám, hogy valóban itt javasoltak a környéken oszlopot, amire ki lehetne helyezni. Lehet, hogy ezt távolinak érzi az FKF, de akkor azt gondolom, hogy kell erre egy megoldást találni, és azt értem, hogy ők útburkolatbontást nem végezhetnek, de hát itt akkor megint azt tudjuk mondani, amit a köki esetében is, hogy akkor az illetékeseknek érdemes összedolgozniuk. Tehát, hogyha a Budapest közút az, aki mondjuk útburkolatbontást végezhet, most ez az én tippem, hogy ők, nekik van erre engedélyük, akkor össze kell dolgozni, hát mind a kettő budapesti közszolgáltató, mind a kettő azért van, hogy megkönnyítse a mi életünket, kell akkor közös feladatként egy oszlopot telepíteni.
Nehezen hihető, hogy egy ilyen egyszerű megoldás nem képesek együttműködésben a illetékes szervek megoldani. Valami jó a végére, ami megoldódott, és nagyon jó hír van esetleg, hogy bejelentették, és volt foganatja, megcsinálták, és minden szép
piszopiszoper
a végén.
Igen, most nem jutottam ki ilyet sajnos, úgyhogy most akkor elnézést kérek, nem jutottam ki egy ilyen konkrét esetet, de azért itt a számokról beszéltünk az elején, hogy hol tartunk, és azért ez tényleg nagyon sok bejelentés oldódik meg, tehát azért vannak jó hírek is. Most egyébként a social media oldalainkon már egy kicsit ilyen visszaemlékezés lesz, hogy így az elmúlt 12 évben mi történt, és most már annyira felgyorsult a számlálónk, ami itt a megoldott bejelentéseket jelzi, hogy egy évben már két ilyen tízes évfordulót ünnepeltünk tavaly, tehát, hogy, és előző években meg azért ehhez mondjuk egy év kellett, hogy egy tízezret forduljon a számláló, vagy volt, hogy két év, szóval, hogy így exponenciálisan növekszik itt a megoldásoknak a száma, úgyhogy ezért elég sok ügy megoldódik.
Kívánjuk, hogy az arányuk is növekedjen a következő időszakban, ez legyen egy pozitív folyamat, és akkor mindenki boldog lesz. Oké. Zsuzska, nagyon szépen köszönjük ismét.
Én is köszönöm.
Sok-sok hasznos infót, és érdekes
irány
történet.
Irány a 100 000 megoldott ügy, így van.
Így.
Köszi szépen.
Köszönjük, sziasztok.
Járókelő.hu kommunikációs, közhasznú egyesület kommunikációs koordinátorával, Mornár Zsuzskával beszélgettünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Gábor, hogy hívják az olyan énekes nőket, divákat, mint amilyen a Lana Del Rey, milyen kategória az? Akik az ilyen fátyolosak, kicsit a hangja, kicsit olyan unott, ilyen életunt, mint hogyha Alberto Moravia Unalom vagy Közönyösök című regényéből léptek volna elő.
Nem tudom.
Van erre valami kategória? Mindenre van kategória?
Hát nincs, nem tudom.
Na mindegy, van esze, van
esze. Jelzők vannak, de azok sem.
Közéjük
a Flegma
tartozik.
Jutott eszembe, de ő nem. Nem, nem.
Kicsoda?
A Flegma.
Nem Flegma.
Kicsit, de nem Flegma, mint Lana Del Rey. Miért jutott eszedbe a férhez?
Azért, mert a Vanessa Van Ness is közéjük tartozik, bár ő fiatal, egy Los Angeles-i, kaliforniai csaj, de egyébként félig meddig az Egyesült Királyságban él, és ott alkot. Volt egy single 2019-ben, nekem nagyon megtetszett. Erre az esős időre egyébként pont jó lesz, de ugyanaz az ilyen, ez a nem tudom, ilyen távolságtartó. Meg keressünk egy jó kifejezést ezekre az énekesnőkre, jó?
Hallgató próbál szerintem divát írni, csak divány lett belőle, miközben ideért. De értjük, hogy mire gondol. Jó. De szerintem nem ezt... Hát, az más egy kicsit, de jó, írjatok nekünk. Írjátok körbe, írjátok be egy szóban, amire Endre gondolt.
Emósok, nem. Te nem jó, nem sikerült.
Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! Együtt kell csinálni! Nagyban! Különben soha nem érjük utol... mi is volt a legutóbb? Kit kell? Nagy kép. Gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
Aki itt is van velünk a vonalban, ő az ING Bank vezető elemzője, de szerintem a hallgatók már tudják. Jó reggelt, szia!
Napsugaras jó reggelt mondanám, ha lenne napsugár, de hát itt Budapest környékén nem sok van. Sziasztok!
Nem, hallgatók is követelik. Hát követelik. Hányan, csak néhányan, hogy ne depizzenék, szóljanak ilyen
de ez
időben,
a magyar iparnak majd... szólt. A magyar iparnak szólt. Nem, egyébként meg kell védenem van ezt rendben. Ebben az időben lehet, hogy nem volt a legjobb választás, de szerintem tök zseniális a szám. Minden esetre próbáljuk meg kimagyarázni a magyar ipari teljesítményt.
Nagyon nincs mit magyarázni, én azt gondolom, hónapok óta ugyanarról beszélgetünk, hogy egész egyszerűen nincsen rendelés, nincsen megrendelés, nincs mi miatt termelni. Az elmúlt években azt láttuk, hogy fölépültek gyakorlatilag a készletállományok, és ez egy globális jelenség, nem magyar specifikus történet, és hát a vásárlók, azok a vásárlók nem vásárolnak, tehát gyakorlatilag készleten ott állnak az autók, ott állnak az ipari termékek, mindenféle, és nem pörög a készlet, és innentől kezdve nincsen rendelési állomány. Magyarországon a legfrissebb adat azt mondja, hogy 27%-kal alacsonyabb a rendelési állomány volumene, mint egy évvel korábban. Hát erre azért nehéz alapozni egy gyors fellendülést, és ugye ami történik az az, hogy szépen elkezdtek visszaskálázni az ipari termelők, nincsenek elbocsátások, kapun belüli munkanélküliség van, most már manapság ezt úgy hívják, hogy munkaerő tartalékolás, de ez kapun belüli munkanélküliség, és itt igazándiból nem bocsátnak
ez mit is jelent?
Embereket,
kevesebb,
nehéz aha,
kevesebbet dolgoznak?
Igen, több, aha. Kevesebbet dolgoznak, igazándiból nincsen szükség annyi munkaerőre, mint amennyire valójában most igényt tart maga a termelési folyamat, Ehelyett mi történik? Visszálltak 4 órás, 6 órás ciklusokra, vagy a 3 műszakból 2, vagy akár 1 műszakra. Az embereket fizetik, vetésforgóban alkalmazzák, de nem bocsátják el őket. Ezért valóban nagyon szép a munkaerőpiaci statisztika. Viszont a gyakorlatban az látszódik, hogy az ipari termelés az bizony nagyon botladozik, és hogyha legfrissebb adatot nézzük, ugye még mindig egy 4%-os elmaradást látunk az egy évvel korábbi szinthez képest, ugye ez naptáratással ki van igazítva, hogyha ezt nem tettük volna meg, akkor 9% fölötti visszaesésről beszélnénk. Szóval ez nagyon nem néz ki jól, és egy nagyon komoly lefelé menő trendben vagyunk ráadásul, tehát nem csak arról van, hogy itt egy-két hónapos zavart látunk, hanem itt már egy masszív, egy másfél évvel tartó lejtmenetben vagyunk, és mondom, itt a rendelés elmények alapján nem annyira látszik ennek a vége.
Uh-huh. Az hogy fér össze ez a munkaerőpiaci helyzet, meg az ipar vergődése azzal, hogy vendégmunkásokból még nagyon sokra van szükség? Ott látszik már, hogy kevesebb kell, vagy pedig ilyenkor itt tartják a vendégmunkásokat is, és mindenki azonos mértékben kap kevesebb munkát, vagy ilyenkor azért a hazaiakra jobban támaszkodnak, illetve ide vonatkozó kérdés, hol jön ez a pont, mikor jöhet el ez a pont, ne jöjjön, de mikor jön el az, amikor már úgy dönthetnek a munkáltatók, hogy ezt ők már nem finanszírozzák, és elkezdenek elbocsátani.
Amit látunk, hogy ahol zajlik valamiféle létszámbeli alkalmazkodás, ott elsősorban az alacsony képzettségűeket és a vendégmunkásokat küldik el. A beérkező új kapacitások, nevezzük nevén a gyereket, BMW, CATL, BYD, ugye csak a legnagyobb 3-at említem, ők jönnek, építik a termelőegységeket, és szépen lassan töltik fel az állományt, viszont már korán sem akkorát, mint korábban terveztek, viszont ettől ez még mindig egy nyomást jelent a magyar munkaerőpiacon, tehát a többi iparvállalat, hát bolond lenne elbocsátani a munkavállalóit, hiszen akkor az majd szépen, pláne mondjuk ott a keleti ország részben, fogja magát és átvándorol ehhez a másik 3 gyártóüzemhez, és akkor utána, ha tényleg jön egy év múlva a fellendülés, és ezzel válaszolok is a kérdésre megint csak, tehát mindenki abban bizakodik, hogy nagyjából egy év múlva jön egy fellendülés, elkezd jobban teljesíteni az európai gazdaság, elkezd javulni a rendelésállomány, szükség lesz arra a munkaerőre, tehát egyelőre még megy a tartalékolás, még bíznak a jövőben, tehát azt mondom, hogy nagyjából a 2025-ös évre úgy rendezkedtek be ezek az iparvállalatok, hogy megpróbálják megtartani a munkaerőt. De ha a jövő év folyamán sem történik drasztikus változás az európai kilátásokban, akkor bizony, hát ilyen béremelési tervek mellett, amiről hallunk, bizony nagyon sok feldolgozóipari cég dönthet úgy, hogy akkor eddig és ne tovább, és a 2026-os évnek már úgy fog neki futni, hogy akár komolyabb elbocsátásokkal. Nem ez most az alapforgatókönyv, de valóban ez egy kockázat.
De ugye láttunk már ilyen elbocsátást itthon is, és pont ahogy te mondtad, a legalacsonyabb képzettségű munkásokat küldték el, csak én azt nem értem, hogy mire az optimizmus jövő évre. Tehát itt nézzük akkor végig élelmiszeripar, autóipar, akugyártás, elektronika, ami ugye alapvetően az elektronika és az akugyártás az nagy részt az autóiparnak dolgozik be itt a régióban. Na most ez nem úgy néz ki, hogy jövőre megoldódik az a típusú helyzet, amibe került ez az ipar.
Igen, pont ez a problémája a magyar ipar szerkezetnek, bármennyire is szeretik gazdaságpolitikusok azt mondani, hogy szépen diverzifikált a magyar ipar, ez nem helytálló, ez inkább egy csúsztatás, mert valóban különböző teorszámokat találunk teljesen jó, de a nap végén, igazán az ipar jelentős része Magyarországon 1000 szállal kötődik az autógyártáshoz, legyen az zöld vagy hagyományos. Innentől kezdve valóban most az egyfajta csodavárás, hogy ténylegesen megfordul majd ez az egész autóipari ciklus a jövő év folyamán, de azért vannak erre utaló jelek, tehát az már látszódik, hogy valamiféle mozgódás van Európában is, hogy ezzel valamit kéne kezdeni. Nyilván, hát azért az európai döntéshozatal nem a sebességéről híres, de adjuk meg nekik a lehetőséget talán majd most. Ráadásul az is látszódik, hogy mindenképpen abba az irányba haladunk, hogy valamiféle fejlesztések felé kell menni a jövőben, és ez mindenképpen kapacitást jelent. Ez azt jelenti a nap végén, hogy a nagy autógyártóknak egész egyszerűen nincsen más lehetősége, előre kell menekülni, hogyha valamit akarnak kezdeni a kínai konkurenciával. És nyilván lehet ennek a vége valamiféle racionalizálás, de Magyarország ebből a szempontból még mindig egy jó helyzetben van, egyrészt lokáció szempontból, másrészt nagyon sok nagy gyártónak olyan üzemei vannak Magyarországon, amelyek egyedülállóak Európában, például csak itt csinálnak karosszérelemeket, vagy csak itt csinálnak olyan, vagy csak itt van olyan festőüzem. Tehát ebből a szempontból kisebb a valószínűség annak, hogy mondjuk itt legyen gyárbezárás, még akkor is, hogyha valamiféle új stratégia mentén képzelik el a jövőt az autógyártók. Aha. És hát azért ne felejtsük el, hogy jönnek azért a kamatcsökkentések jövőre, szépen lassan az infláció az a világban is normalizálódik, elhiszik a fogyasztók, hogy most már talán lehet bízni a jövőben, és ez hozhat egy fellendülést végül, egy olyan mértékűt, ami ha nem is nagyon látványosan, de azért már elindíthatja felfelé az ipari ciklust.
Na pont egy gyors inflációs kérdésem lett volna, te is benne vagy a konszenzusban, amit a portfólió is összegyűjtött, holnap jön ki az inflációs adat. Tényleg az elmúlt hetekben is lefele módosultak a várakozások az augusztus, illetve az egész éves inflációt illetően, illetve ez egy valóban egy komoly és fontos pozitív folyamat, vagy egész egyszerűen a gazdaság gyengélkedéséből fakad, annak a következménye, hogy nem fogyasztunk, alig termelünk, ezért az árazóképességük a cégeknek gyengébb, és ez törvényszerűen a másik oldalon kihoz egy kedvezőbb adatot az infláció tekintetében.
Ugye két tényező, az egyik, amit most említettél, valóban nincsen akkora keresleti felfutás, ami mellett a vállalatok megtehetnék azt, hogy mindenféle jövőben várt, vagy akár már jelentkező költségsokkot áthárítsanak a fogyasztókra, nincsen akkor átárazási erő, ez egyik. A másik pedig, hogy most pont egy olyan időszakon mögöttünk, amikor az üzemanyagárak csökkentek, és én jó magam egyébként 3%-os inflációval számolok, itt a friss adatközlésben, megyebb ez a piac alja, tehát 3,4-es adatról indulunk, ez a 0,4, amivel lejjebb jön a mutató, ez egy az egyben az üzemanyag árak csökkenése, és ez itt, amikor mi beszélgetünk, hát éppen a visszaára látszik fordulni, ugye folyamatosan emelkedtek az olajárak, gyengülgetett a forint, finoman fogalmazva, és nyilvánvalóan látjuk az üzemanyag áraknak az emelkedését, tehát azért ebben lesz egy fordulat, tehát van egy átmeneti támasza is az infláció csökkenésnek, és van egy alapvető olyan folyamat, hogy valóban nem annyira erős a gazdaság teljesítménye, de hát jövőre azért ez fordulhat, ahogy mondtuk, azért várunk valamiféle fellendülést, beindult a fogyasztás, tehát azért vannak kockázatok a jövő éves inflációs kilátásokat illetően, ne dőljünk hát, ha nem fog ez most már beragadni 3%-on, innen inkább egy picikét még fölfelé kanyarodik az év vége felé, és akkor onnan jöhetünk majd lefelé, de hát itt tényleg elsősorban a munkaerőpiac lesz a legfontosabb kérdés, hogyan próbálnak meg a vállalatok túlélni, bíznak-e annyira a jövőben, hogy megtartják a munkavállalókat, és ha megtartják, akkor bíznak-e annyira a saját képességékben, hogy akár magasabb áron el tudják adni a termékeket, szolgáltatásokat, mert akkor bizony lesz komolyabb átárazás az év elején, és akkor megint látjuk az inflációnak a felfelé törekvését. Nem 10%-ról beszélünk, inkább 4-5-ről, de azért az sem 3.
Uh-huh. Oké, okay. Köszönjük Péter szépen az információkat, akkor várjuk az adatot, és akkor szurkolunk. Köszi szépen, jó munkát neked, szép napot!
Nektek is szép napot, sziasztok!
Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk.
Gyerünk Béláim, rakjuk meg! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata hangzott el.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Na vajon a bitcoin jelenleg inkább kockázatos eszköz, vagy biztonságos menedék? Ezt tudakoljuk. Vidákovics Attila, a blokklánc és kriptoszakértő, a D-Labs Kft. Alapítója van itt velünk, és ő fog érvelni a piros sarokban, amellett, hogy ez inkább biztonságos menedék.
Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt.
Azért, mert egy BlackRockos szakértő szerint mindkettő egyszerre, de hát ez így kicsit furcsa hangzik.
Hát én azt látom, hogy a, ugye ez az interjú a Bloomberg által készített BlackRock Digital Asset menedzserével történt, és próbálják föllazítani a hangulatot, és nem ijesztővé tenni ezt a piacot, ami egy kicsit veszélyes, hiszen ez
mert
egy...
Elég laza a hangulat.
Mert ijesztő.
Ez egy kockázatos eszköz. Rengeteg dolog van rövid távon és középtávon a levegőben, amiatt nem lehet ezzel számolni, és nem kalkulálható, hogy mi fog vele történni. Ebben az interjúban egy kettőséget lehetett érezni, ahol bemutatták, hogy, hogy miért nem kockázatos, legalábbis nem olyan értelemben, mint a hagyományos tőzsdei eszközök. Egy kicsit azt az érzetet keltették, hogyha valami nem korrelál a hagyományos tőzsdékkel, akkor az nem is kockázatos. Tehát a
hagyományos...
Természetesen hülyeség. Ezt még megtetőzték azzal, hogy a Bloomberg, amit szöveges cikkben lehozott, ott kiemelték ezt a risk-free asset tulajdonságot. Persze itt nem szabad elfelejteni, hogy mi az érdeke a BlackRocknak, hogy nekik van egy termékük, ők profitot akarnak generálni, és minél többet ebből a származtatott
bitcoinból eladni. Mondjuk attól függ, hogy mi az, amivel definiálod azt, hogy risk. Mert hogyha a risk a hagyományos piacokra vonatkozóan van definiálva, akkor persze, hogy risk-free, mert a hagyományos piacoknak a mechanizmusai nem hatnak erre az eszközre akkor.
Rövid távon hatnak, tehát amikor az embereknek megtakarításai vannak, és tudnak befektetni, az egyszerre hat minden kockázatos piacra. Ő kiemelte azokat az elemeket, valóban léteznek olyan pontok, amik, amik itt nem, nem jelentkeznek, mint kockázat, tehát mondjuk egy ország gazdasága az nem hat közvetlenül az eszközre, de ettől még kockázatos.
Ja, persze, hát borzasztóan kockázatos, sőt, hát ugye feketeöves befektetési pálya, de hát ugye de azért is szeretik annyira, mert meg lehet hirtelen gazdagodni egy éjszaka.
De akkor helyezzük el szerinte, hogy látod ezt, hogy most akkor hova tehető a bitcoin, és hogy általában a kriptoeszközök ezen,
hát ezen a skálán a legkockázatosabb kategóriába sorolnám.
És akkor miért mondják sokan azt, hogy biztonságos menedék, digitális arany, menekülőeszköz, stb. Volt rá példa időlegesen, hogy az árfolyama úgy mozgott, de ennyi.
Hosszú távon van esély arra, hogy azzá váljon, de jelenleg ezt nem lehet kijelenteni, és messze vagyunk attól, hogy azt mondjuk, hogy azok a felhők, amik most látszanak, és ezek nem fognak rövid és középtávon eltűnni, ezek garantálják nekünk a biztos hozamot. Még hosszú távon sem.
Hát szerintem a digitális arany ez egy teljesen szürreális kifejezés erre. Tehát ugye nem lehet az aranyhoz hasonlítani szerintem semmilyen szinten ezeket az eszközöket.
Azzal szokták alátámasztani, hogy véges a száma a bitcoinnak. Igen. Egyébként ennek köszönhető az
ugye,
is,
ugye lett kitalálva.
Nagyon jól lett kitalálva, hogy fizető eszköznek nem nagyon használjuk. Igen. Hiszen akinek van bitcoinja, az azért tartja, mert abban bízik, hogy többet fog érni. Ugye Gresham törvény, rossz pénz kiszorítja a jót. Hogyha van nálam kétféle eszköz, akkor nem avval fogok fizetni, amitől azt várom, hogy föl fog értékelődni, hanem a másikat fogom költeni.
Hát aranyal se fizetünk.
Pontosan.
Hát, de azért annak van más, tehát hogy ugye amíg megvolt a mechanizmus, ami hozzákötötte például a dollárt, ott van egy ilyen hagyományos szerepe ennek, ráadásul olyan piacmozgató szerepe is van, mint Indiában ugye a nagy esküvői szezon, a monszun, amikor elkezdik borzasztóan használni, elektronikában használják, stb. Tehát van felhasználási területe. Én azt gondolom, hogy ez nem ugyanolyan. Nyilván. Országoknak tartaléka van benne, tehát ugye ezt nem lehet a kriptóra elmondani egyiket se.
Nyilván sokkal hosszabb történelme van, de a bitcoinnak megnézzük egyébként ezt a nagyon rövid történelmet, 14-15 év. Ez alatt azért nagyon szép hozamokat termel, tehát azt lehet mondani, hogy hosszabb távon az eddigi példák azt mutatják, hogy jelentős áremelkedés várható tőle, de nem tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni, azért itt van egy technológiai kockázat is a képben, illetve azért a szabályzók még nagyon erősen hatnak rá. Van rá esély, hogy a jövőben ez változni fog, és ki fognak simulni ezek a felhők, akkor egy kicsit más lesz a helyzet. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad ebbe pénzt tenni, eszetlenül nem szabad pénzt tenni. Ha valaki tudja, hogy mit várjon tőle, akkor igenis érdemes tartani, mert lehetőség van benne, de hát pont ezt jelenti a kockázat. Hogyha nagy kockázatot vállalunk, akkor van esélyünk arra, hogy sokat keresünk, de a kockázat ott van.
Abszolút.
Eszközosztály elvállás az tart, ugye? Tehát, hogy benne van már a profiknak a portfóliójában, nagyon alacsony súllyal, de hogy már eszközosztályként kezelik, és már nem párjaként néznek rá tovább a nagy befektetési bankok sem.
Változik a hangulat, és felfedezték az üzleti lehetőséget benne a nagy pénzintézetek, hiszen a piacot meg lehet vele mozgatni. Egy új termék született. Ez számunkra, tehát kriptosok számára azért egy kicsit aggályos. Van jó oldala is, mert segíti a penetrációt, ugye az elfogadása az nagyobb, valószínűleg a szabályzók is könnyebben fognak pozitív döntéseket hozni. Ellenben ez az eszköz azért született meg, hogy a közvetítő szereplőket kiiktassuk a képből.
Viszont decentralizálódjon ugye
decentralizálódjon az egész. Viszont most integrálták ezek a harmadik bizalmi felek, és készítettek belőle egy papíralapú bitcoint, ami lehetőséget ad a manipulációra, ami a bitcoin esetében abszolút nem állt fönn. Tehát azt lehetett mondani, hogy itt van egy olyan eszköz, amit nem lehet manipulálni. Viszont egy idő után átláthatatlanná tud válni, hogy milyen papíralapú bitcoin keletkezik. Ez eltérítheti a...
Mi ez a papíralapú bitcoin?
Hát ugye egy származtatott eszköz,
ja, és
a könyvelésbe kerül be, hogy mennyi létezik. Ugye itt van egy, szabályosan van egy mozgási keret, mert nem kell, hogy pont annyit adjon el az ETF kibocsájtója, mint amennyi neki fedezetként a háttérben van. Ezeket lehet csúsztatgatni, és lehetőséget ad arra, hogy az árfolyam elmozduljon attól, mint ami a valós piaci keresleti és kínálati oldal megszabna. Úgyhogy ez egy komoly kockázat, és ez az eszköz nem azért jött létre, hogy a Wall Street egy újabb eszközt listázhasson.
Hát most az történik éppen, meglátták a lehetőséget benne, ahogy ez szokott lenni, és az meg ugye plusz kockázat.
Ez egy plusz kockázat, az pedig teljesen egyértelmű és normális, hogy a...
Hát de az elfogadottságát meg segíti, meg keresletet is növeli. Tehát
hát az nem biztos, hogy segíti. Ugye a Wall Street csinált már egy pár érdekes dolgot különböző származtatott termékekkel.
Hogyne, persze.
De hogy ez most 2007-re.
De rövid távon segíti az elfogadottságát, meg a széles körben szalon képessé tételét.
Csak az eredeti célkitűzés meg nem segíti,
az eredeti célkitűzés. Nem segíti. Nem. Ugye ez azért jött létre, hogy legyen egy szabad fizetőeszköz, egy decentralizált rendszer, ami mindenki számára lehetőséget ad, hogy tudjon használni egy globális fizetőeszközt, vagy értéktárolót, vagy éppen hogyan tekintünk rá.
Hát figyelj, ez nagyon érdekes, és köszönjük szépen, hogy dekódoltad a BlackRock Bitcoin elképzeléseket, és segítettél ebben. Folytatjuk innen. Vidákovics Attila, blokklánc és kripto szakértő, a D-Labs Kft. Alapítója volt itt velünk. Köszi szépen!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Mi pedig megyünk tovább Czoller Andi híreivel és információival, aztán jön ide a stúdióba a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője Binder István, és egy szemléletformáló kampányról lesz szó, Sok kicsi sokra megy címmel, ugye, és hogy pontosan mi ez, arról fogunk vele beszélgetni.
De még a Vanessa üzenetekre visszatérünk, mert rengeteg tippetek van, hogy hogyan is lehetne.
Hogyan nevezzük
nem
ezeket
magát
a divákat?
Az előadót, hanem nyilván a zenéjét, a stílust inkább, de majd ezeket is elmondjuk hírek után.